Önök Józsa Ágnes műsorát, a színpadképet hallják a civil rádióban. After Art Fair elnevezéssel jótékonysági vásárt szervezett a Kortárs Magyar Képzőművészekért a most nyíló K Galéria Concept K.Art. A céljuk a koronavírus okozta válság miatt nehéz helyzetbe került, főként fiatal alkotók támogatása. Az árverésre kínált kiemelkedő műalkotások összegéből 95%-ot a művész, a fennmaradó 5%-ot pedig a vevő által megjelölt jótékonysági szervezet kapja. A szervező, a helyszínt biztosító K Galéria semmilyen jutalékot nem számol fel. 35 kiváló alkotó, köztük Majoros Áron Zsolt, Herman Levente, Mayer Éva, Esse, Bánki Ákos, Rajcsók Attila, Verebics Katalin, Verebics Ágnes ajánlott fel alkotásokat az aukciókra, és ezeket megtekinthetik online is, Concept K Art Fair After Aukció. A hely is különleges, a berendezése is azt hangsúlyozza, hogy ez nem bemutató hely, nem kiállításokra alkalmas galéria, hanem olyan, amely a művészek és a vásárlók között közvetít, nem szokványosan. A gyűjtemények általában úgy alakulnak, hogy a gyűjtő beleszeret egy alkotó munkásságába, aztán többébe, aztán irányzatokba, és vásárol, majd ezt el kell helyezni, aztán rájön, hogy olyan alkotásokkal is bír, amelyektől meg tud válni. Így kialakul valami a képzőművészet szeretetén alapuló kereskedelem. A másik gyűjtőfajta a beruházó, aki pénzt fialtat, és úgy keres műveket, és úgy kereskedik. És én most megismertem a harmadik fajta műgyűjtőt, Kluiber Dénes, aki vállaltan menedzsel, szolgálni akar alkotót és alkotásokat. Kluiber Dénes galéria vezetővel beszélgetek. Hogy jut valakinek eszébe 2020-ban, hogy kortárs művészek számára galériát rendez be?
Hát 20-25 éven elkezdtem egy-egy festményt, szobrot vásárolni, és ugye ez alatt az időszak alatt azért ez valamennyire kiteljesedett, tehát a hobbi az elkezdett burjánzani, terebélyesedni, és akkor ez idáig ért tulajdonképpen, hogy most már átmentem abból, hogy megpróbálok megélni abból, ami igazán így érdekel, és ilyen szerelem gyerekként ez a projekt, ezt megvalósítottuk.
Akkor kezdjük a legelején, hogy akadt a kortárs művészet szeretetére.
Hát ezt nem tudom, ez jött.
Gyerekkor voltak előtanulmányok, voltak kapcsolatok, volt olyan látványélmény.
Én a Bajza utcában laktam egyetemista korom alatt, és ugye ott van a Bajza utcánál az Epres kert, ami ugye a Képzőművészeti Egyetemnek a szobrász tanszaka, és akkor ott sétáltam el nap, mint nap. És akkor volt, hogy bementem hozzájuk, ott beszélgettem szobrász tanoncokkal, és akkor vásároltam tőlük, tehát vettem tőlük, mert megtetszett a munkájuk.
Nem kérdezem meg, hogy hány éves, de hát a korosztályának vásárlási szokásai nem az az első, hogy kortárs képzőműveket vásárolnak, ha kinyitják a pénztárcájukat. Ez hogy jött?
Ez valóban így van, hogy egyetemistaként azért sok mindenre kell a pénz, nem feltétlen kortárs művekre, de én már pár évvel előtte még, tehát az egyetem első, második évében műszaki egyetemre jártam, tehát akkor például részkarcokat vettem az ösztöndíjamból részletre, akkor lehetett venni részletre, havi 2000-et kellett fizetni. Hát, hogy honnan jött, nem tudom, de ezek tetszettek és vonzottam, és akkor az ösztöndíjam egy részét is arra fordítottam, hogy vegyek műveket, aztán valahogy az egyetem vége felé volt ez a szobrászokkal ott összejöttem. A kis Dániel például azóta már egy viszonylag jó nevű szobrász kezd lenni, akitől annó például vásároltam, úgyhogy ez nem is tudom, hogy honnan jött, ez valahogy jött belülről, hogy ezek tetszettek, ezek a művek, és anyagi áldozatok árán is csak úgy megy, elkezdtem ezeket vásárolni.
A gyűjtők egy része megszeret valamit, és akkor azt mondja, hogy kereskedni akar. De van olyan gyűjtő, aki azért gyűjt, mert azt mondja, hogy ő nem tud Anna Margit képe nélkül élni. Tehát egy ilyen, hogy nekem ő kell, ez a gyűjtő. A másik pedig azt mondja, hogy igen, ez egy olyan dolog, ami ez tetszik nekem, akkor meg tudok tőle válni. Ez nem nekem kell, nem az én személyiségem kiteljesítője. Ez egy más jellegű dolog.
Hát nagyon jó kérdés, ezen gondolkodni fogok, mert igazából ez még így nem merült föl bennem, hogy honnan ered ez az egész. egész. Nem tudom, alapvetően én nem rajzoltam jól általános iskolában sem, de hát nyilván a szüleimmel annak idején utaztunk, eljutottam gyerekkoromba Párizsba, mentünk a Louvre-ba meg, tehát azért ilyen élmények értek tizenévesen, úgyhogy biztos, hogy ez is benne volt, hogy konkrétan honnan jön, aztán nem tudom.
Szóval egyetemistaként elkezdett gyűjteni szerethető tárgyakat maga körül. Szobrokat is lehet látni, és festményeket is lehet látni.
Igen, valahogy mind a kettőhöz vonzódok. Hát én gépészmérnöknek mentem, de közgazdasági szakközépből, tehát a közgáz szakközépből mehettem volna közgáz egyetemre is igazából, de sok előnye volt a műszakinak. Itt német nyelvű képzés volt. Igen, a műszaki egyetemre kezdtem járni gépészkarra, itt Budapesten, a budapesti műszaki egyetemre, és őnekik volt egy közös programjuk a Karlsruhei Műszaki Egyetemmel, ami egyébként Németország egyik legerősebb műszaki egyetemje, nagyon sok komoly professzor a múltból, meg jelenleg is tanul ott, illetve tanít később. Tehát oda jártam, ott is a diplomámat ott írtam meg, és akkor...
Mi volt a témája?
Ez minőségmenedzsment volt. Tehát én a műszaki egyetemen belül átmentem egy menedzsment területre, és úgymond menedzsment tanszéken írtam, ami kapuktojás volt a műegyetemen belül. Ugye visszatértem picit a közgazdasági gyökereimhez, és akkor egy autóipari minőségügyi rendszerek volt a témája.
Egy pillanat, hogy én képbe legyek, hogy mi ez az autóipari minőségi menedzsment.
A minőségmenedzsment a vállalatoknál azzal foglalkozik, hogy a termék, ami a végén kijön a gyár kapun, az mindig egyenletes legyen. Ahhoz, hogy a termék mindig ugyanazt a minőséget tudja nyújtani, ahhoz a gyártási folyamatokat kell leszabályozni, mert ha a gyártási folyamatok mindig egyformák, tehát ugyanazt az alapanyagot vesszük, ugyanazokkal a gépekkel, ugyanúgy gyártjuk le, ugyanazokkal a jól betanított emberekkel, akkor elvárható, hogy a végén a termék is ugyanazon a minőségen jöjjön ki állandó jelleggel. Úgyhogy ez a minőségmenedzsment, hogy a folyamatokat szabály, illetve felügyeljük a cégeken belül. És akkor tulajdonképpen a Suzuki-tól kezdve, a Suzuki Esztergomi gyárától kezdve annak nagyon sok beszállítóját, és aztán a későbbiekben auditáltuk, ellenőriztük az előző cégemnél, amivel ahol dolgoztam.
És akkor volt ez a hobbi, ami a kortárs képzőművészet. Hogy alakult akkor a gyűjtemény?
Hát ugye ez itt még mindig nem volt szisztematikus, tehát nem volt tudatos, hogy akkor én most elhatároztam volna,
tehát egyetem után akkor elkezdett dolgozni, akkor a napi munka mellett azért meg volt ez a hobbi.
Így van időnként, de nem tudatosan, tehát nem mentem én a művek után, hanem inkább amikor beleakadtam egy-egy műbe, akkor voltam úgy, hogy az adott művészt megkerestem mondjuk, és vásároltam, vagy próbáltam tőle vásárolni, hogyha megtehettem művet.
Akkor emlékszik alkotókra, és gondolom emlékszik művekre is.
Hát igen, nekem régen, tehát még a legelején, a kezdetekkor volt például Majoros Áron, ugye, tehát én onnan ismerem jól őt, aki azért a manapság már egy igen elismert és jó nevű szobrászművész lett, de én őt akkor jó régen megtaláltam egyszer, ő volt például ilyen. Aztán például én Csurka Eszterrel régi barátságot ápolok most már, vagy 20 éve. Ő is biztos, hogy olyan befolyással volt rám, ami terelgetett ebbe az irányba.
Meg tudja fogalmazni, mi volt az, ami megfogta Majoros munkáiba és Csurka Eszterébe? Ugye azért ez egy egészen különböző másik világ.
Nem tudom, nem hiszem, hogy meg tudom fogalmazni.
Tehát akkor gyűjtek a művek, és akkor mit tudod csinálni a gyűlő művekkel?
Hát igen, ez úgy van, ugye, hogy a feleségem egy idő után mondta, hogy most már valamit kellene ezekkel kezdeni, és nem azt mondom, hogy innen jött az ötlet, de így végül is mondom, akkor valamit nyissunk, egy helyiséget, ahova el lehet ezeket a műveket vinni, persze ide se lehet behozni, mert itt meg kell a hely másnak, ugye kell a kiállítandó műveknek, de hát ezek otthon vannak tárolva többnyire, én most sem tartom magam egy olyan gyűjtőnek, mint aki igazi gyűjtő, én csak hobbi szinten gyűjtögettem eddig, és határ eset, nem azt mondom, hogy mindenki van rakva, vagy mindennek van helye, mert minden nem fér ki, de azért még otthon van olyan helység, ahol ezek elférnek.
Hogy jött az, hogy galériát akar létrehozni 2020-ban?
Hát igen, én az előző szakmámmal, ezzel a minőségmenedzsmenttel ugye 18 évig foglalkoztam, és bár nagyon szerettem, meg egy nagyon jó, sikeres volt a cég, ahol én tevékenykedtem, de tulajdonképpen elég volt. Tehát úgy voltam vele, hogy most szeretnék valami más irányba menni, és akkor így jött, hogy akkor vissza ahhoz, amit ugye már egyetemista koromtól kezdve azért ilyen hobbi szinten műveltem, és akkor azokkal a művész ismerőseimmel, ugye, akikkel a kapcsolat így kialakult, velük beszélgettünk, ötleteltünk, és akkor így jött ez, hogy tulajdonképpen egy ilyen komplexebb projektet kellene összehozni, ami eltér attól, ami egy általános kortárs galéria, és ezért gondolkodtunk egy olyan projektben, ami sokkal közelebb próbálja hozni a kortárs művészetet a mindennapi emberekhez. Azért Magyarországon is most már nő föl az a generáció, akinek kezd lenni megtakarítása, még ha ez egy réteg, egy viszonylag szűk réteg is, de vannak olyan emberek egyre nagyobb számban, akik megtehetnék, hogy néha vesznek 100 000 forintért mondjuk kortárs művet, csak nem jut eszükbe, mert soha nem találkoznak vele, nem találkoznak ezzel a közeggel, mert ha elmegy egy kortárs galéria előtt, az nem olyan, ami őt beinvitálná. És ezért gondoltuk, hogy legyen egy pici kávézó rész, ahol nincs alkohol, nincs étel, tehát hogy nem arra megyünk rá, hogy itt most vendéglátást csináljunk, de mondjuk, ha valaki bejön, akkor meg tudjuk kínálni, egy kellemes kávé mellett tudjunk vele beszélgetni a művekről. Ezért van az, hogy lesz ez a képzési üzletágunk, ahol ugye művészetekkel kapcsolatos képzéseket fogunk csinálni.
Ugye létrejött ez az ötlet, hogy akkor csináljunk galériát. Ön ugye menedzser tapasztalatokkal rendelkező, művészetet szerető ember. Hogy lett ebből kiállítás szervező, és akkor mi a tevékenységük koncepciója?
Igen, tulajdonképpen mi most nyitottunk volna meg márciusban, de mivel jött ez a karantén, ezért ki sem nyitottunk, mert egy hétre lehetett volna, de hát egy hétre meg az optikailag nagyon rosszul néz ki, hogy kinyitunk és bezárunk. És most, mikor én azért tartottam a kapcsolatot így a művész ismerősökkel, és az egyik mondja, hogy vidéken fugáznak az ismerősével, vagy ismerősénél, mert nincs munkájuk. A másik pont mondja, hogy ő most lett munkanélküli, tehát, hogy alapvetően nincsenek túl rózsás helyzetben. És úgy voltam vele, hogy eddig sem voltunk nyitva. Most, hogyha két hétig még zárva vagyunk, és nincsen bevételünk, vagy csinálunk egy ilyen jótékonysági akciót, amivel azt mondjuk, hogy két hétig megpróbálunk kortárs művészeknek a művét értékesíteni, és mi abból nem kérünk semmi bevételt, hanem akkor menjen nekik ez a bevétel, akkor ugyanott vagyunk végül is, mert akkor sincs bevételünk, ha nem nyitunk ki, vagy ha ők kapják, akkor se, de akkor valami hasznosat csinálunk, és hogy próbáljuk meg ezt csinálni, hogy a kortárs művészeknek most itt a válság vége felé, vagy a karantén vége után, ezért lett After a neve, ez az After Art Fair, és fölhívni a figyelmet rájuk, hogy ők azért el vannak hanyagolva, ha megnézzük a médiát, mindenhol hallani alkotóművészekről, de ezek általában színészek, meg énekesek, tehát akiket ugye ismernek az emberek. De képzőművészekről nem esik szó a nagy médiában, és akkor erre is így próbálnánk fölhívni a figyelmet, hogy azért a képzőművészek is elég sanyarú helyzetben vannak, úgy unblock általában is, most az a vírus miatt meg pláne. Úgyhogy ez így jótékonyság igazából, hogy mi most ebből nem kérünk semmi pénzt, a nagy részét megkapják. 5% egyébként megy valamilyen jótékony szervezetnek, alapítványnak, de ez mindig így van, tehát nálunk ez a működésünk alapja, hogy a bevétel 5%-áról a vásárló dönti el, hogy ki kapja meg, tehát a Böjte atyáék, vagy a UNICEF, vagy valami. Ez most is így van, hogy 5% az megy valamelyik jótékonysági szervezetnek, alapítványnak, de 95%-ot megkap a művész maga.
Hogy jött arra az ötletre, hogy galériát nyit? A galéria működésének milyen tervei vannak, tehát milyen koncepciója, milyen tevékenységi terület van?
Tulajdonképpen a galéria ötlete az onnan jött, hogy ahogy én is elkezdtem érdeklődni ez iránt a kortárs képzőművészet iránt mondjuk 20 évvel ezelőtt, azt gondolom, hogy nagyon sok ember ez az érdeklődése meg lenne, ha kapcsolatba kerülhetne valamilyen módon a galériákkal. Egy picit ez egy ilyen burokban élő dolog, ez a képzőművészeti világ, de a rajtuk kívülállókhoz nagyon nehezen nyitnak. Képzőművészeti világ, én azt látom, hogy elég nehezen tud kommunikálni a rajtuk kívül lévőkkel. És a galéria célja az az, hogy próbáljunk bevonzani olyan vásárlókat, olyan akár leendő gyűjtőket. Kortárs képzőművészektől nagyon olcsón is lehet venni, és egész más hangulatot ad. Ráadásul hosszú távon ezeknek a befektetési szemléleten alapuló értéknövekménye is elég komoly lehet. A mi küldetésünk tulajdonképpen az, hogy olyan emberekhez vigyük el a képzőművészetet, akik egyébként nem kerülnének kapcsolatba, vagy nem jutna eszükbe ez. És én azt látom, hogy minél több ilyen törekvés van, végülis annál jobb, mert a művészeket annál inkább segítjük, hogy ők ki tudjanak teljesedni, meg ebből meg tudjanak élni.
A 90-es évek közepén körülbelül 50 galéria volt Budapesten, kortárs művészeti galéria. Most akkor nem beszélek a nagyokról. Ezen a nagyon színes palettán hol szeretné elhelyezni magát? Ugye?
Valamilyen szinten ilyen kettős vonulatot szeretnénk, tehát a már viszonylag nevet szerzett művészeket mi megpróbálnánk elvinni külföldre, meglévő vagy még meg nem lévő kapcsolatrendszeren keresztül, ez az egyik vonal. Magyarországon pedig akár a teljesen kezdő, tényleg fiatal, egyetemről néhány éve kikerült művészekkel szeretnénk kezdeni. Nyilván ebben egyrészt egy ilyen támogató csapat van, aki ilyen holdudvarként segít.
Hogy képzeli a galéria életét?
A galéria az több lábon állna, pont amiatt, hogy ennél nagyobb közönséget tudjunk elérni. Nekünk az a lényeg első körben, hogy jöjjön be. Ha már itt van, akkor már tudunk vele beszélgetni, és az kiderül 2 perc alatt, hogy őt érdekli, ami itt van, vagy nem. A harmadik láb az pedig a képzési vonal, ugye van ez a képzőtermünk, vagy workshop terem, ott szeretnénk mindenféle képzést, ami összefügg a művészettel, és művészeket szeretnénk felkérni előadónak. Úgyhogy ez nagyon vegyes kínálat lesz, nyilván válogatunk, hogy szerintünk mire lehet igény, elméleti képzésektől kezdve, akár gyakorlati megvalósítás, tehát itt az egyik művész mondta, hogy ő szívesen adna elő a különböző ilyen linómetszés, meg egyéb az általa gyakorolt technikákról. Ezek ilyen párnapos képzések, mi nem szeretnénk ilyen egyéves, meg hosszú kurzusokat tartani. Ez azért is fontos egyébként, mert aki már bejön a képzésre, az nyilván valamennyien szinten érdeklődik a képzőművészetek iránt. Az már megint egy olyan csapat lesz, aki ide jön 5-10-15-20 ember, aki megismerkedik velünk, megismerkedik a művészekkel, az alkotókkal, és már lehet őket egy picit ilyen irányba edukálni. Ez olyan dolog, ami a saját lakásába is bevihető, és élvezheti meg.
Örömet okoz,
így van.
De most egy fantasztikus kiállítás nyílt, nagyon nemes céllal. Hogy állt össze ez a kiállítási anyag?
Az első elképzelés az volt, hogy ez egy ilyen meghívásos kiállítás lenne, mert azt jelenti, hogy egy meghívót kiteszünk a weblapra, és ez a meghívásos kör, hogy kiket hívunk meg, ez pedig szakmailag hozzáértő emberek tettük össze ezt a listát, akiket említettem, hogy vannak néhányan, akikkel szoktunk ötletelni a jövőről, meg a galéria működéséről, velük szedtük össze. Úgyhogy ez így állt össze, ez a meghívottak listája. 45 művészt hívtunk meg, 37-en vannak itt. Mindenkitől 3 művet kértünk be, azért, hogy lehessen picit jobban megismerni a művésztől, tehát ha bejön érdeklődő, és konkrétan mondjuk egy művet keres, akkor a raktárból elő tudjuk hozni, mert hogy a galériában csak egy mű van kint, de a weblapunkon ugye fönt van online, elérhető mind a több mint 100 mű van fönt online, az megnézhető, nagyméretben is kinagyítható, de most több mint 100 mű van itt ettől a 37 művésztől, és hát amellett, hogy magánembereket próbálunk megszólítani, fontosnak tartanám, hogy legyenek vállalatok, cégek, akik úgy döntenek, hogy vásárolnak kortárs műveket. Ha megnézzük ugye a bankokat, tehát azért a pénzhez értő cégek igenis fordítanak, befektetésként is gondolkoznak, hiszen galériáik vannak, voltak, meg gyűjteménye, minden banknak van komoly gyűjteménye, kortárs is. Én azt gondolom, ilyen szempontból példát lehet venni a bankokról, de ha megnézzük, hogy Nyugat-Európában ugye az autóipart, ha vesszük, a BMW-nek saját gyűjteménye van, a Mercedesnek, az Audinak, mindegyik nagyon erősen támogatja a kortárs művészetet, és konkrétan a kortárs művészetet.
Ludwig a csokoládégyárból indult el, igen.
Úgyhogy ezek olyan jó követendő példák, abszolút, amit itthon nagyon jó lenne, hogyha a vállalatokat is lehetne megszólítani. Tulajdonképpen van már 1-2 cég, aki jelezte, hogy fog vásárolni. Van már rá jó példa, de az lenne jó, ez egy 2 hétig tart ez a vásár. Nyilván mi feltüntetjük őket, mint támogató, itt a weblapon, a vásárnak a weblapján, akár a végén kiadunk egy közleményt, hogy kik azok, akik ehhez hozzájárultak. Úgyhogy ilyen szempontból minden mindenféle potenciális vásárlónak örülünk, legyen az magánszemély, legyen az vállalat, és leginkább azért van most tényleg a művészek azok, akik ennek a haszonélvezői, hogy jellemzően a galériák azért jutalékos rendszerben működnek, ez most egy abszolút kivétel ez alól.
Továbbra se lesz olyan arculata, ugye a kortárs művészetnek is nagyon sok irányzata, áramlata, technikája van. Továbbra is a mindösszesből merít, nem pedig művészeti irányzatok szerint.
Igen, abszolút. Tehát most nem akartunk ilyen határokat szabni, így is redukálni kellett a meghívottak körét, de úgy voltunk vele, hogy ez legyen egy vegyes felvágott, akár olyanok is most jöttek, jöhettek, akikkel a jövőben valószínű, hogy nem fogunk azokkal az irányzatokkal feltétlen nem fogunk foglalkozni, de most a fő cél az volt, hogy tényleg segítsük ezt a közeget, és nem akartunk ilyenfajta határt szabni.
Ebben az utcában nem ez az egyetlen galéria.
Nagyon jó helyen helyezkedünk el. Hát tulajdonképpen van most egy-két művész, akivel vannak tárgyalásaink. Most nem mondanám konkrétan, hogy ki lesz a következő, mert több lehetőségünk is van. Ott nagyon jó helyzetben vagyunk ilyen szempontból, mert választani kell, de most a két hét után úgyis egy picit ki fogunk hagyni néhány hetet, és utána indulunk majd a művésszel, vagy művészekkel, egy vagy két alkotó. Nagy valószínűséggel az itt lévő alkotók közül egyébként lesz egy-kettő, akivel indulunk.
Honnan lehet értesülni a programokról?
Van egy weblapunk, illetve Facebook oldal, Instagram oldal, ezeket mindenképpen szeretnénk.
Halljuk a címet.
Igen, hát nem egy egyszerű, de mondom, koncept angolul C-vel, koncept kötőjel K.
De itt pont konceptműveket nem lehet látni.
Picit ettől féltem is az elején, hogy ez zavaró lesz, mert a koncepció igazából itt arra utal, hogy a K, mint koncepció, tehát a K betű körül forgó koncepció, úgyhogy koncept kötőjel K.art, tehát a pont után nem huva, nem kom, hanem art, de egyébként a kgaleria.hu az is a miénk, tehát lehet, hogy úgy egyszerűbb lesz a jövőben megtalálni minket, mert hogy K galéria vagyunk, a K pedig sok mindenből jön, sok mindenre utal, minden, kortárs, amivel foglalkozunk, kortárs, képzőművészet, van egy kávézó, képzésekkel foglalkozunk, a Calvin téren vagyunk, van egy karitatív részünk, tehát nagyon sok K van, én is K, ugye Kluiber, minden K, úgyhogy emiatt lett ez a K betű, hogy minden K, amivel foglalkozunk. És akkor a koncept kötőjel K.art, vagy kgaleria.hu, igazából ezeken leszünk elérhetőek.
Köszönöm.